T-Rádió. A T-Rádió. Jó estét kívánok, önök az Erkélyt hallják, amelyben Kisbeledek Józseffel beszélgetünk. Adása munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Anta vagyok, a műsor házigazdája.
Csókolózó párok lepleztek le orosz kémeket, 2016-ban olvasom. Gyakoriak ezek? És mondja, ez Magyarországon. Gyakoriak?
Hát, mennyire gyakoriak Magyarországon, azt nem tudom, illetve tudom, mert most már megjelent a médiában, hogy 10 embert utasítottak ki, vagy szorítottak ki, és ugye
ezek
ilyenkor...
volt olyan, akit csókolózó párok figyeltek.
Na jó, hát a figyelők, nem a csókolózó párok, hát ezeket figyelők voltak, amik különböző álcázó tevékenységet csinálnak, van, aki hegedül, van, aki koldul, van, aki csókolózik, van, aki csak pusztán sétálgat, van, aki fényképez, hát teljesen normális ember életet folytatnak a figyelők, aha, persze.
Na most azért ebből mi következik? Ugye ön kiegészítette, hogy összesen az elmúlt, nem tudom, hány évben 10 orosz kém.
Ebből sok minden következik, mert ugye korábban azt lehetett látni, hogy nálunk kémügy nincs, és ez politika határozza meg, a politika azt mondja, hogy kémügy nincs, akkor kémügy nincs. Tehát akkor nincs realizálás. Nyilvántartást azt azért feltöltik, bevezetik, de ha nem engedik a realizálást, ami mondom még egyszer, politikai szinten történik meg az esetek többségében,
nem
akkor
mondja,
ebből...
hogy a politika dönti el, hogy ki a kém, meg ki nem kém.
Nem a politika. A politika az dönti el, hogy legyen ebből egy nyilvános ügy, vagy legyen egy csendes kiutasítás,
jó,
mint amit most csináltak. Csak ha valaki csendes kiutasítást csinál, akkor utána nem tudom, még ennek megjelen a médiába. Mert akkor vagy csendes, vagy média visszhangos. Rögtön nem volt, de egy idő után ugye ezeket nyilvánosságra hozták, ami tulajdonképpen indokolatlanná teszi azt, hogy ezt miért csinálták korábban, úgyhogy titokban.
Félreérthető dolgot tetszett mondani. A kémelhárító leleplezi a kémet, és a politika dönti el, hogy mi legyen a sorsa.
Igen, hogy mi
legyen a sorsa. Nem a politika dönti el, hogy
a politika mondja meg azt,
vagy nem,
hogy
az
is lehet. Kémügy mindig van. Igen. Világ összes kémelhárító szolgálata rendelkezik üggyel, ha akarják. Ha akarják, akkor nyilvánosságra hozzák, ha nem akarják, nem hozzák. Ha akarják,
azonban,
akkor leleplezik, ha nem akarják, nem leplezik.
Megtetszik le. Zavarni a közvéleményt, abban az értelemben, hogy a kémügynél mindenféleképpen lelepleződik a kém, hogy aztán ez hogyan jelenik meg a majd a külvilágban, az egy másik kérdés.
Hát tudjuk azt, hogy mi az, hogy kém, mondjuk itt nem kémről van szó, itt olyan tevékenységet folytattak, egész konkrétan orosz diplomaták, amely Magyarország, illetve NATO ellenes irány mutatott, elég világosan, illetve a szervezett bűnözéssel összekapcsolódott, tehát ugyanúgy kémkedésnek nevezendője.
A NATO hogy kerül ebbe a képbe?
Hát mondjuk fegyverszállítmányok Szerbia irányába, Bosznia-Hercegovina irányába, fegyverszállítmányok, nemzetközi kapcsolatok, így kerül képbe, mert mintha nyilván
például
tartanák ezeket a dolgokat. Hát kapcsolódhat.
Mit visznek oda, mit használnak a
természetesen, hát azért, hogy milyen gyakorlat is, meg hát a gyakorlatból lehet napi tevékenység is, tehát most mondjuk egy fegyvercsempészet esetében mondjuk milyen cél, hogy hova szállítják azokat a fegyvereket. Aztán ha ezekről mondjuk a elhárítás tudomás szerez, akkor ezeket a dolgokat felgögyörítik. Aztán utána vagy lecsapják, vagy nem, hát nem feltétlenül szükséges ezt mindjárt lecsapni, meg kell várni, még esetleg több összegyűlik, vagy több bizonyíték gyűlik össze, nyilván követik azt a tevékenységet, amit a másik oldalon folytatnak, aztán majd eldöntik, hogy akkor ezeket realizáljuk, vagy ne realizáljuk, hogy csak maradjon a figyelés szintjén.
És ilyenkor milyen az élet a folyosókon, a kémelhárításnál rohangálnak, idegesek,
hát nem
örülnek.
Végzik a napi munkájukat, tehát ez nem kell rohangálni, nekik ez a feladatok, hogy ilyeneket próbáljanak megkeresni, és ha megtalálják, akkor az azt jelenti, hogy sikerélményt jelent. Nyilván, akik ebbe be vannak vonva a kémelhárítás részéről, akkor ezek foglalkoznak vele, és nyilván egy realizált ügy az sikerélmény bárhol, bármelyik területet nézzük.
Ez a 10 orosz kém, ez hány éven belül lepleződött le?
Hát én nem tudom pontosan megmondani, hogy hány éven belül, de hát azért voltak itt Magyarországon olyan bűnügyek, amelyeket magyarországi bűnöző csoportok hajtottak végre, egyes pártokhoz kötődve, ugye, emlékszünk, különböző nemzetiségű személyekhez kapcsolódó gyilkossági kísérletek és gyilkosságok, rajtaütésszerű támadások nemzetiségek ellen, aztán utána, akik ezeket végrehajtották, azok hát kiképző, mondhatjuk nyugodtan, hogy táborokba vettek részt, felkészítésen vettek részt, ezt a felkészítést külföldiek is szervezték és segítették, nagy valószínűséggel fegyverzettel is, na most ettől kezdve, hát nyilvánvaló, hogy az elhárítás erre fölfigyel, és igyekszik ezt a tevékenységet megakadályozni. Hát én pontosan nem tudom, hány volt. Hát azt mondták, hogy 10 embert utasítottak ki, de az azt jelenti, hogy emellett még nagyon sok ember dolgoztak fel. Tehát nyilván valahogy nyilvántartásba bekerült. Hát lehet, hogy ott van más, és csak nem mindent hoznak nyilvánosságra. Tehát az, hogy most ezt a pár orosz nyilvánosságra hozták pontosan azért, mert bennünket az elég kemény kritika ér, mondjuk a szövetségesek részéről, hogy igen, NATO ellenesek vagyunk, és igen, orosz barátok vagyunk. Most bizonyították azt, hogy azért fölépünk mi azok ellen is, akik mondjuk Magyarország érdekeit sértik el. Mi is fel kell lépni, teljesen mindegy, hogy most
az ugyanezt megteszi az elhárítás, hogyha egy amerikai kémet találnak, nem?
Hát ha találnak, akkor igen, hát megteszi. Tehát,
ebben azért nincsen
megteszi, ha engedélyezi számára a politika. Tehát ez egy politikai kérdés, a realizálás, vagy pedig tényleg úgy történik, hogy ebből a nyilvánosság nem tud semmit, tehát mit tudom én, behívják, hogyha a követséghez kapcsolódik, tehát mit tudom én, egy diplomatáról van szó, akkor behívják a nagykövetet, és elmondják neki, hogy ez van, önnek van egy beosztottja, aki ezt és ezt csinálta, nekünk elő bizonyítékai vannak, barátság fenntartása érdekében tisztelettel javasoljuk azt, hogy hívják haza 48 órán belül, vagy egy héten belül, vagy két héten belül, ez teljesen részletkérdés, és ettől kezdve az ügy el van felejtve. Ha önök ezt nem teszik meg, akkor ezt mi nyilvánosságra hozzuk, és ettől kezdve egy hivatalos kiutasítást fogunk megvalósítani, ami kimegy a médiába.
Ezek egyébként...
Ez régi gyakorlat, tehát ez nem új. Nem új.
Ezek a leleplezések mennyire befolyásolhatják a országok közötti kapcsolatokat?
Hát nyilván befolyásolják, ahogy a fenében. Na most attól függ, hogy milyen a kapcsolat. Ha jó a kapcsolat, akkor általában ezt a csendes kiszorítást alkalmazzák, vagy ezt a ne csináljunk reklámot című fejezetet adják elő, tehát hazaküldetik az illető szemét, és akkor ebből tulajdonképpen nincs semmi. Na most a másik fél is tudja, hogy sáros. Tehát ezeket nem úgy csinálják, hogy most választunk ki egy szemét, van más is, majd arról beszélek később, kiválasztunk egy szemét, és akkor most ezt hazaküldjük, hanem vannak bizonyítékok. Na most, ugye, hogyha én kiutasítok valakit az egyik oldalon, akkor a másik oldalon is azt mondja, hogy akkor mi is kiutasítunk 6 embert, vagy 8 embert. Most ebbe lehet olyan, aki ártatlan. Na, erre szokták azt mondani, hogy rossz időben volt az illető rossz helyen. Hát ilyenkor össze kell szedni a bugyrot, gyerekeket kivenni iskolából, családot felkészíteni, csomagot összerakni, és menni haza. Ez
akár úgy is, hogy nem csinált semmit?
Hát, hogyha kiutasítják, akkor igen, nem biztos, hogy csinált valamit. De a paritásos elv alapján, hogyha én mondjuk kiutasítok 3 embert, nekem arra föl kell készülni, hogy az én 3 emberemet is lehet, hogy nem csinált semmit, ha nem tudnak valamit bizonyítani, nem kell megindokolni, és ez egy nagyon lényeges kérdés. És ebben az esetben kiutasítják az életét.
Jó, de azért csak van valami garancia arra, hogy ártatlan embert nem küldtünk.
A diplomata világban nincs erre semmiféle garancia, nem kell indokolni. Tehát ez egy nagyon lényeges kérdés. Egyszerűen közlik azt, hogy az ön tevékenysége olyan jellegű, függetlenül attól, hogy igen vagy nem. Na most diplomatára mindig rá lehet fogni valamit, akarok. Olyan jellegű, hogy sérti a 1961-es bécsi egyezmény szellemét. Olyan tevékenységet folytatott, amely az ország biztonsága szempontjából elfogadhatatlan, ezért kiutasítjuk.
Ugye onnan indultunk, hogy...
De nem kell indokolni, tehát nincs, nem kell magyarázkodni ebbe.
Onnan indultunk, hogy csendes kiutasítás, csodálkozik is rajta a szakértő, hogyha így van, akkor hogy lett ebből hír, vagy hát újságcikk. Na, ez, hogy lett ebből?
Ezt nem tudom, azt meg kell kérdezni a politikától. Nyilvánvaló, hogy ennek van egy...
Ez olyan megfoghatatlan, nem tudom.
Nem megfoghatatlan, ennek van egy politikai célja. Igen, ennek van egy politikai célja, amelynek során bizonyítani kell a nyugat felé, hogy igenis mi nem vagyunk orosz barátok. Ha az oroszok olyan tevékenységet folytatnak Magyarország ellen, akkor az oroszokat is barát vagy nem barát kiutasítjuk, mert vétettek a szabályok ellen.
Ennek ez lehetett a hátterében.
Én szerintem igen.
Hogy napvilágra kerüljön egy ilyen
igen,
dolog.
Igen, nem egy, hanem több került napvilágra, és tulajdonképpen az elhárítás tudta produkálni azt, ami úgy egyébként lenne a dolga. Mert hogyha politika azt akarja, amit az előbb említettem, hogy csendbe, akkor ezt így is meg lehet csinálni. Tehát, hogyha valakit elkapnak, és rájönnek arra, hogy valóban az ország ellenes tevékenységet hosszabb időn keresztül folytatja, ebben az esetben hát megszabadulnak tőle diplomatát, mivel nem lehet eljárást indítani ellene.
Megkeverednek a hallgatók, többször
diplomat ellen nem lehet eljárást indítani, nem lehet őrizetbe venni, nagyon ritka esetben mondjuk a gyilkosságba keveredik, ezért egy megoldás van, azt mondják neki, hogy szíveskedjen elhagyni az országot.
Na most azért lehetnek ennek következménye, és csendes kiutasításban egy ilyen hangos újságcikk lett?
Lehet belőle, persze. De ilyen hangos, ez elég langyos újságcikk volt. Tehát itt nem említettek nevet, nem említettek történetet, tehát ez úgy meglehetősen hiányos ez a
magyarázkodás. Hát az újságíróval készült beszélgetést hallgatva, nyilván voltak informátorai, és lehet, hogy a titkos szolgálatoktól voltak.
Egészen biztos, hogy onnan voltak, és azt is lehet látni, hogy hiányos és felületes információk voltak. Na most a legnagyobb veszély akkor van, amikor egy ilyen újságíró, aki ezt a témát nem is ismeri, elkezd elő írogatni, fél információk birtokában mond olyan vad dolgokat, aminek következtében hát a szakember törögeti a szemét, hogy most mire beszél. Hát az újságírónak semmi politikának vagy az adott szolgálatnak lehet. Nem biztos, hogy mindent ki kell kutyogni. Azért titkos szolgálat, hogy az a tevékenység, amit folytat, az a nyilvánosság előle elszártan történjen. Ha ez nem így van, akkor az nem titkos szolgálat, akkor az egy nyílt módszer.
Ebben a bizonyos interjúban, ami az újságíróval készült, elhangzott az is, hogy az sem idegen a kémek világában, hogy egy-egy diplomata nem is azzal foglalkozik, ami az adott országban történik, ahova akkreditálták, hanem azzal van elfoglalva, ami a szomszédban.
Hát attól függ, hogy milyen feladattal látják el egy diplomatát. Ellát feladattal a küldő ország külügyminisztériuma, és hogyha nyilvánvaló egy diplomáciai tevékenységet lát el, akkor ezt a fedőfoglalkozást el kell látni mondjuk. Ha az illető hírszerző, akkor nyilvánvaló, hogy számára első hírszerzési feladat, és a másik tevékenység az csak olyan, hogy azért látszott tevékenységet folytassuk. Na most az elhárításnak az a cél, hogy ezeket megpróbálja kiszűrni. Ki az, aki más tevékenységet is folytat, vajon összefér-e azzal a diplomáciai feladatával, ami úgy egyébként következik abból a beosztásából, hogy mit tudom én, kulturális atasi, sajtóatasi, sportatasi, atasi, katonai atasi, vagy sorolhatnám tovább a különböző beosztásokat.
Ebben a bizonyos interjúban érdekességképpen az is elhangzott, hogy talán Prágában több mint 100 orosz diplomata dolgozik.
Hát az
nálunk
igazság,
olyan 40 körülbelül, de lehet, hogy most rossz számot mondok, minden esetre érezhető, hogy vannak olyan országok, ahol nagyobb figyelmet szentelnek egy-egy kérdéskörnek.
Oroszország esetében azért azt kell mondani, hogy ez a volt Szovjetunióhoz tartozó országok csoportja, kelet-európai országokról van szó, ugye, hát fontos terület, mert ugye először nekik van az az ország csoport, amely a független államok közösségéhez tartozik, tehát ez a fák országok, ők úgy mondják, hogy a közel külföld, de számukra rendkívül fontos, tehát ott kell lenni, ott minden kis mozzanatra rá kell tenni a kezünket, aztán van olyan feladat, hogy a volt szocialista országok esetében, akik most már ugye más szövetségi rendszerhez tartoznak, próbáljunk fellazítani, minél több információt szerezni, kihasználni azoknak a országoknak a gyengeségeit, ahol mondjuk lehet támadni akár a szövetségi rendszert, vagy akár a szövetséget, és hát nyilvánvalóan ezt információkra van szüksége, ehhez be kell épülni, és ezt a tevékenységet a természetes dolog, hogy folytatják diplomáciai vonalon is, hogy azon kívül még milyen egyéb dolgok vannak, abból nem biztos, hogy sok mindent lehet látni, és nem biztos, hogy az állítás sok mindent megtud. Mert nyilván a diplomaták azok hát meglehetősen szem előtt vannak, tehát viszonylag egyszerű az ellenőrzésük is a másik oldalról. De hogyha elküldök egy más területen dolgozó, mondjuk egy vállalkozási szférában, vagy a turizmusban, kereskedelemben dolgozókat, hát azért az egy komoly feladat.
De ezek a szomszédországban is dolgozhatnak.
Hogy ne dolgozhatnának? Természetesen.
Lehet, hogy Magyarországon csak egy logisztikai hátteret biztosítanak.
Az is lehet, és egyébként a többi tevékenységét pedig más országban végzi, mint diplomata, de nem oda akkreditált.
Persze.
Na most ugye az országok azért megszokták azt különböztetni, és azt mindig megnézik a hatóságok, hogy az illető személy ebben az országban van akkreditálva, vagy nincs. Tehát, hogyha én, mit tudom én, egy orosz diplomata vagyok, és Magyarországon dolgozom, az ottani követségen, akkor én oda akkreditált vagyok, onnan kapok a külügyminisztériumtól ottani diplomata igazolványt, azon nem biztos, hogy olyan vidáman el lehet lenni, mondjuk Bosznia-Hercegovinában, vagy éppen Bécsbe. Mert ugye megnézik a bécsieket, minket különösebb ez nem érdekel, mert nem a mi országunkban van, nincs ide akkreditálva. Ezért szokták például a határon levő megkérdezni, hogy ön itt van, de akkreditálva ebben az országban, hát látja az útleveléből is, meg tudja nézni rögtön a diplomáciai jegyzéket, és hogyha az illető ide van akkreditálva, tehát az országban, akkor nyilván, hogy más ellenőrzés alá esik, mint az, aki mondjuk éppen a szabadságát tölti.
Ausztriában is megy tovább. Ebbe lehet a fantázia.
Lehet fantázia, mert kihasználja a diplomáciai védettségét. Ennyi. Csak azért más az a védettség, hogyha én ebben az országban vagyok akkreditálva, az komolyabban veszük, mint az, hogy ez csak egy átutazó diplomata. Azokat nem is ismerik, nem sok mindentől lehet róla összeszedni, ha csak nem, hogy a szövetségi rendszeren belül, vagy a két ország bilaterális kapcsolata során össze tudnak róla lapátolni különböző információt.
Elmehetünk Szíriába?
Szíriába?
Igen.
Hogy nem? Miért nem?
Hát onnan most kijönnek az amerikaiak. Nem is érti senki se jóformán, hogy van ez. Kijönnek az amerikaiak.
Igen, hát tudom, hát semmi probléma. Trump ellen is nyilatkozott, ugye, és elmondta, hogy nem csak Szíriából, hanem Afganisztánból is csökkenteni kívánnak.
Jó, hát ott 17 év telt el, azért az egy kicsit
másabb. Most, ha az ember figyeli a Trump különböző nyilatkozatait, akkor egy jó fél évvel ezelőtt ő már beszélt arról, hogy egy rendkívül értelmetlen dolognak tartja azt a missziót, amely jelenleg Afganisztánban van. Ez nagyon sok pénzébe került az Egyesült Államoknak, 2001 óta folyik. Igen sok halott van, tulajdonképpen kb. 5000 halottjuk van, ami hát attól függetlenül nagy reklámot nem csinálnak itt a temetéseken, de azért csak halottak és hősi halottaknak számítanak, és így kell őket kezelni. Az Arlingtoni temetőbe szokták őket eltemetni Amerikába. Na most azt mondta, hogy ennek a további folytatásának különösebb értelme nincsen.
Mi volt a cél annak
2001-től idején, kezdve hát a Al-Qaida elleni küzdelem, mert tudjuk, hogy a 911-es merénylet az alapvetően ezekhez kapcsolódik, meg még plusz Szaúd-Arábiához, amelyik most már ugye jó barát, bár ott is vannak repedések a Khashoggi ügy miatt, de attól függetlenül ugye ők azt mondták, hogy azokat a személyeket, akik érintettek a 911-es New York-i robbantás kapcsán, azokat adják ki az afgánok, illetve egész pontosan a tálibok, amiről ők mondták, hogy nem adják ki, de hát megindított annak idején a háborút a Bush elnök, és tulajdonképpen
a célok Trump... megmaradtak végig, vagy azóta már új célok elfogytak,
érvek, indokok, hát tulajdonképpen 2011 óta nem sok minden változott Afganisztánban, tehát egy ugyanolyan bizonytalanul működő ország, nagyon nagy ellentétek vannak, nemzeti megbékélésnek nyomát sem lehet látni, tehát nem hát sok minden fejlődött. Erre azt mondta a Trump elnök...
Nem is kéne otthagyni ezek szerint.
Ez is egy elfogás, hogy nem is kéne otthagyni. A Trump elnök viszont azt mondta, hogy innen ki kéne vonulni. Hát nyilván nem lehet kivonulni, ott azért van jó néhány katonai művelet, szövetségesekkel hát együtt.
A szövetségesek,
na, itt a probléma. probléma.
Mondjuk itt, nekünk, mert mi is
itt,
ott,
mi is ott vagyunk Afganisztánban, na most nem kéne esetleg, én felvetem a kérdést, hogy nem kell ezt esetleg megbeszélni, hogy most akkor kimenjünk, és többieknek mi a véleménye ezzel kapcsolatban. Uram, bocsánat, mi a véleménye az amerikai külügyminisztériumnak és a védelmi minisztériumnak? Afganisztán kapcsán nyilván erről beszéltek, de a szíriai helyzet, hogy mostanában kivonják a 2000 fő amerikai katonát, nem beszélte meg, illetve ellenmondás van, mert a külügyminisztérium, illetve a védelmi minisztérium azon a állásponton van, hogy ezeket nem szabad a jelenlegi helyzetben kivonni. Trump azt mondta, és azzal indokolta, hogy hogy a iszlám állam ellen a győzelem az megtörtént, most már azokat szétvertük, hát iszlám államról szó nincs, hanem a kalifátus verték szét, de attól függetlenül nem ért vele egyet sem a külügyminisztérium, sem a védelmi minisztérium. Trump nem kérdezte.
És akkor ugye most csapongunk a két ország között, nekem mindegy milyen sorrendben, de azért én kíváncsi volnék a véleményére, hogy akkor ez most mit fogod eredményezni. Ki jönnek Afganisztánból?
Ennek nagyon komoly következménye lesznek, amit még most előre sok mindent nem látunk, de Trump agyában belpolitikai is, regionális politikai is, sőt, bizonyos mértékben kihat, még akkor is, hogy 2000 emberről van szó, a világpolitikára is, hiszen Szíriában abszolút nincs még rend. Nincs meg az, hogy melyik terület hova tartozik, kihez tartozik.
Jó, hát Afganisztánban sincs rend.
Az Afganisztán az egy más téma, kettőt ne keverjük, mert ott más feltételek vannak, ott is megvan a rengeteg probléma, de Szíria esetében azt kell látni, hogy pillanatnyilag azért ott olyan ellentétes érdekek vannak, amelyek az egyes országokat igencsak komolyan érintik. Hát most gondoljunk bele, az amerikaiak jelenleg Szíria észak-keleti részén vannak, és azért voltak ott, meg vannak még ott most is, mert a kivonás azért nem két napig tart, hogy harcoljanak az iszlám államon, és támogassák a kurdokat. Na most azok a kurdok, akik keményen harcoltak, és elég komoly veszteséget szenvedtek. Az iszlám
arattak.
Ellen meg sikereket arattak, meg fegyvereket kaptak az amerikaiaktól. Most azt hallják, hogy az amerikák elmennek
onnan. Tüntetnek is ez ellen.
Hát hogy ne tüntetnének, és ez még folytatódni fog. A törökök dörzsölik a markukat, és azt mondják, hogy jaj, de jó, a YPG-t, a Népi Felszabadítási Frontot mindjárt le tudjuk küzdeni katonailag, tehát szétválasztjuk egymástól a kurdokat, és hogyha az amerikaiak onnan kimennek, ahol most van, majd mi vonulunk helyükre. És arra az irányba, abban az irányba fogunk támadást akartak. Egyébként nem beszél róla senki, de lehet, hogy a motivumok között a Trumpnál az is benne van, hogy ő az törökökkel nem akar összetűzni. Törökország fontos szövetséges, és azt mondja, hogy hagyjuk ezt a területet a törököknek, majd ők
lehet, hogy a Hasokgyi ügynek ez egy ilyen oldalága, hogy megbeszélték?
Hasokgyi ügyben nem hiszem, hogy az annyira kapcsolódna. A Hasokgyi ügyben más kapcsolódik, mert abban viszont lehet látni, hogy Jemen esetében az amerikaiak nem biztosítanak a szaudiaknak támogatást. Tehát a jemeni műveletekhez, katonai műveletekhez, amelyet egy koalíció folytat Szaúd-Arábia vezetésével, és Jemenben borzalmas helyzet van, tehát rengeteg ember hal meg, értelmében halnak, gyerekek, lehet látni ilyen felvételeket is természetesen, és tulajdonképpen itt azért azt lehet tapasztalni, hogy az amerikaiak ettől óckodnak. Tehát ők azt mondják, hogy mi nem adunk támogatást a szaudiaknak. Következésképpen szeretnénk, ha a Szaúd-Arábiában ez az egész jemeni műveletet befejeznék. Persze mindenki tudja, hogy ez nem Jemen ellen szól, hanem ez a irániak ellen szól, a hútik ellen, és tulajdonképpen ezt is érinti ez az egész zavaros szíriai helyzet. Na most ugye ott van iráni fegyverkezés, az irániak támogatják a Hezbollahot bőven fegyverrel, az izraelek már is tiltakoztak a kivonulás miatt, hogy hát nem kéne ezt azért nagyon gyorsan megcsinálni, mert arról van szó, hogy Izrael biztonsága veszélyben van akkor, ha az amerikák elmennek. Tehát egy rendkívül komplex, összetett kérdés.
Van még percünk, át tudunk menni Afganisztánba, hogy ott milyen következményei lesznek?
Afganisztánban olyan következményei lesznek, hogy a tálibok meg fognak erősödni, nagyobb ellenállás fognak folytatni a jelenleg regnáló kormány ellen, tehát ez egy fontos kérdés. Aztán, hogy most az iszlám állam mennyire tud oda bemenni? Az most még egyelőre kérdéses, elképzelhető, hogy intenzívben fognak ott tevékenykedni, ha az amerikaiak, kijönnek, de azt is látni kell, hogyha az amerikaiak onnan kijönnek, csökkenteni fognak ott lévő erőkön, akkor a szövetségesek is azt fogják mondani, hogy bocs, mi is kevesebb embert fogunk ott adni, mi is el fogunk menni. Na most el kéne dönteni azt, hogy egyáltalán kell-e ott még ez a művelet, amit jelenleg hát folyik, vagy nem.
Nem volt
ott
sikere,
van még ezen kívül senki. Afganisztánban mindenki megbukott. Nyilván, hogy az amerikaiak sem fognak győzelmet találni, csak hát ott azért több ásványkincs van, mint mondjuk Szíriában, és ezzel elég sokat mondtam.
Kis Benedek József szakértő, Magyar Hadtudományi Társaság, köszönöm szépen. Adása munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
Pirádió. Ahol otthon.